Egy vallomással szeretném kezdeni. Én teljes szívemből hiszek Jézus Krisztusban. Hiszem azt, hogy ő az Isten fia, aki meghalt személyesen az én bűneimért, aki feltámadt a halálból, és hiszem, hogy ő az én élő megváltóm és Uram. Sőt, nem csak hogy hiszek benne, hanem szeretem is őt teljes szívemből. Közösségem van vele, és törekszem jó lelkiismerettel az ő követője lenni. Mégis ezzel együtt van egy kettősség az életemben. Tulajdonképpen ez a vallomásom lényege. Van egy kettősség az életemben, és ez a kettősség abban áll, hogy egyfelől rendszeresen átélem Istennek az erejét. Azt a szeretetet, azt a békét, azt az örömöt, azt a dicsőséget, amivel ő betölt, nagyszerű dolgokat élek át vele, és ez felemel engem. Ugyanakkor viszont rendszeresen megtapasztalom a saját erőtlenségemet. Olyan helyzeteket, olyan pillanatokat, amikor nem olyan vagyok, amilyen szeretnék, és amikor úgy érzem, hogy ez nem jó nekem. Az isteni boldogság mellett megjelenik bennem rendszerint, vagy rendszeresen a sivárság és a megterheltség is. A hit erős bizonyossága mellett megjelenik bennem a tanácstalanság és a kétségeskedés is. Az Istentől jövő bátor tetrekészség mellett megjelenik bennem olykor a félénkség, sőt a közönösség is. Az isteni öröm mellett megjelenik bennem a feszültség és a frusztráció is, és sorolhatnám tovább ezeket az ellentmondásokat. Meg kell vallanom előttetek, hogy az isteni erő és az emberi erőtlenség kettősségében élem az életemet. Hadd kérdezzem meg, van-e közületek valaki más is, aki tapasztalja ezt a kettősséget? Ez nagyon megnyugtató számomra, tényleg, mert akkor nem csak én vagyok ezzel így, hanem ezek szerint ti is. A múlt vasárnap nagyon személyesen éltem át ezt a kettősséget. Három istentiszteletünk volt egy 9 órakor, volt egy 11 órakor, és volt egy délután 16:30 Győrben. Egy nagyon fárasztó, nehéz hét volt a hátam mögött, és amikor itt álltam előttetek a 11 órás istentiszteleten, akkor számomra az a prédikáció a totális, megterhelő emberi erőtlenség megtapasztalásáról szólt. Itt álltam, és úgy éreztem, hogy egy bukós isak van a fejemen, tompa az agyam, rám száll a homály, szinte nem is látlak benneteket rendesen, olyan, mintha nagyon távol lennétek tőlem, és hihetetlen nagy erőfeszítésembe került az, hogy kimondjak még egy mondatot. És ahogy itt álltam és próbáltam prédikálni, küzdöttem, mint malac a jégen, és úgy éreztem, hogy nem tudom folytatni. Legszívesebben azt mondtam volna, hogy na most fejezzük be, menjen mindenki haza, én is. És akkor itt legyen vége ennek. Pedig volt egy üzenet bennem, amiről éreztem, hogy fontos. És nem éreztem azt, hogy tudnám én ezt átadni, sőt úgy éreztem, hogy egyáltalán nem tudom átadni. Azután vége lett az istentiszteletnek, és hamarosan kocsiba ültem, és elmentem Győrbe, és velem jött még 5 ember, akikkel egy éve nem találkoztam, és azért jöttek velem, hogy beszélgetni tudjunk. Úgyhogy egész úton beszélgettünk, és mondtam nekik az elején, hogy ne haragudjatok, de nagyon rossz bőrbe vagyok most, úgyhogy a tőlem telhetőt megteszem, de ezt most vegyétek figyelembe. És hogy beszélgettünk, ez jó volt, és valahogy amikor odaértünk, akkor úgy felszakadt ez a köd bennem. És ahogy ott készültünk az istentiszteletre, már éreztem a szabadságot, a békességet, Istennek a szeretetét, Istennek az örömét, és egy csodálatos istentiszteletünk volt 16:30. És hogy ott álltam és beszéltem, és ugyanazt az üzenetet mondtam, akkor az az istentisztelet, az az isteni dicsőség felemelő megtapasztalásáról szólt. És nagyszerű volt. És azon gondolkodtam, hogy van ez? Hogy miért nem lehetnek csak 16:30 istentiszteletek? Miért kell, hogy legyenek 11 órás istentiszteletek is? Hogy én ismerem az Urat, az övé vagyok, neki adtam az életemet. akkor miért nem járhatok mindig csak napfényes hegytetőkön? És miért kell ilyen árnyékos völgyeken is végigmennem? Miért nem élhetném az életemet az isteni erőnek a folyamatos teljességében és dicsőségében? Miért nem szólhatna arról az életem, hogy állandóan pattanásig tele vagyok az Isten szeretetével, örömével, dicsőségével? És miért van ez az erőtlenség, ami újra és újra felüti a fejét az életemben? Nos, a mai napon arról szeretnék beszélni, hogy ez a kettősség, az isteni erő és az emberi erőtlenség megtapasztalása, ez végigkíséri az egész földi életünket. És hogy ettől nem tudunk megszabadulni addig, amíg itt leszünk, úgyhogy meg kell barátkoznunk vele, és valahogy helyre kell tennünk magukban ezt a kérdést. Te hogyan tudod ezt helyre tenni? Mit kezdesz ezzel a kettősséggel az életedben? Hogyan magyarázod? Mit csinálsz vele? Gondolom, hogy amikor az isteni dicsőség betöltést érzed, hogy fú, jó az Úr, akkor azt élvezed, és örülsz. Azt könnyebb helyére tenni. De mit csinálsz akkor, amikor a völgyben jársz? Mit csinálsz akkor, amikor belevered a fejedet a saját emberi erőtlenségedbe? Amikor kudarcot vallasz? Amikor nem úgy vannak a dolgok, mint ahogy szerinted lehetnének? Akkor mit teszel vele? Ebben a kérdésben szeretnék megosztani veletek ma néhány olyan dolgot, amit én felismertem Isten igéjéből, a Bibliából, kifejezetten arra nézve, hogy hogyan viszonyuljunk az erőtlenségeinkhez. Hogyan kezeljük azt, amikor ezekben a völgyekben járunk. Szeretnék felolvasni a Bibliából egy szakaszt, a Korintusi második levél 4. fejezetét, az egész fejezetet fel fogom olvasni, mert nagyon hasznos, sokat mondó üzenetek találhatók benne ezzel a témával kapcsolatban. Az előző fejezetben, tehát a Korintusi második levél 3. fejezetében Pál apostol arról beszél, hogy az új szövetség szolgálatában állunk, ami a Szent Szellem szolgálata, az emberek megigazításának a szolgálata, és ez egy csodálatos, dicsőséges szolgálat, sokkal dicsőségesebb, mint a törvény, a kárhoztatás, a halál szolgálata. És amikor erről beszél, akkor utána így folytatja az 5. fejezetben. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel. Azaz, a teremtéskor azt mondta, hogy legyen világosság. Ő gyújtott világosságot a szívünkben is, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ebben a fejezetben Pál apostol erről a kettősségről ír. Az isteni erő megtapasztalásának és az emberi erőtlenség megtapasztalásának a kettősségéről. Egy nagyon érthető képpel fejezi ki ezt a kettősséget, amit úgy fogalmaz meg, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Nézzétek meg a képet, amit láttuk a kivetítőn. Pál egy olyan képet használt, amit minden olvasója jól értett. Abban az időben sok cserépedényt kifejezetten azért gyártottak, hogy tároljanak benne valamit. Nem voltak olyan szuper, modern tároló eszközök, mint mostanában, nem volt hűtőszekrény, nem volt légkondicionált helység, nem voltak nagyszerű műanyag tárolódobozok, csatos üvegek, meg ilyenek, hanem az emberek agyagedényekben, cserépedényekben tárolták a dolgaikat. Úgyhogy valószínűleg a fazekasság mestersége egy virágzó mesterség volt, mert mindenkinek szüksége volt sok ilyen tárolóedényre. És sok mindent tároltak a cserépedényekben. Tárolhattak benne aludtejet, tárolhattak benne gabonát, tárolhattak benne különböző szerszámokat, és ahogy látjuk, amit Pál apostol mond, tárolhattak benne kincseket is, pénzt is tárolhattak benne. Mindenféle ilyen dolgokat. Sőt, elképzelhető, hogy talán a háztartásokban volt szinte mindenütt olyan cserépedény, amiben a vagyont tartották, a pénzt tartották, a kincset tartották. És ezt a képet használja Pál apostol ennek a kettősségnek a leírására. Gondolkodtam, hogy ez a kép eredendően mit jelent, mit tartalmaz, mi az eredeti ennek a képnek. Nézzük először a cserépedényt. A cserépedény végül is önmagában nem sokat ér, mert hát agyagból van. Ki van formálva, ki van égetve, de önmagában nem sokat ér. Arra készül, hogy tároljanak benne valamit. A cserépedénynek az életútját, a sorsát, az értékét, a megbecsülését, a méltóságát az szabja meg, hogy mit tartanak benne. Hogyha ágytálnak használják, akkor valószínűleg kisebb az értéke. Ha tejet tárolnak benne, akkor nagyobb. De ha a család kincsét tárolják benne, akkor nagy becsben van. Szóval a cserépedénynek a sorsát, a méltóságát, az értékét azt szabta meg, hogy mit tároltak benne. És bár egy cserépedény értékessé vált attól, hogy kincs volt benne, viszont megmaradt egy tulajdonsága az, hogy törékeny. A kincs ezzel szemben önmagában is értéket hordoz. Viszont valamiben tárolni kell. Úgyhogy akkor, amikor a kincset beletették a cserépedénybe, akkor az edénynek is értéket adott. És maga a kincs viszont nem törékeny. Értitek ezt a kettősséget? Pál apostol azt mondja, hogy tudjátok, ez ugyanígy van velünk. Hogy akkor, amikor megismertük Jézust, és Isten dicsősége beköltözött az életünkbe, akkor egy felbecsülhetetlen értékű kincset kaptunk. Viszont a mi emberi törékenységünk továbbra is megmarad, és ezért szembesülünk az erőtlenségekkel. Nézzétek, hogy mit írt Pál apostol. Amikor a kincsről ír, akkor azt írja, hogy az Isten bennünk működő dicsősége és ereje, amit Jézus Krisztus személyében kaptunk, meg az a kincs. Azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium az, ami eljutott hozzánk. Aztán utána úgy írja, hogy ahogyan a teremtéskor azt mondta Isten, hogy legyen világosság, úgy gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Így írja, hogy ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig. Tehát mi a kincs? Az, hogy Isten világosságot gyújtott bennem. Hogy megismertette velem önmagát, és hogy Krisztus beköltözött az életembe. És amikor Krisztus beköltözött az életembe, akkor Istennek a dicsősége, ereje költözött be az életembe. Próbáld meg felidézni azt az időt az életedben, amikor ez megtörtént veled, ha már megtörtént. Igaz, hogy milyen nagyszerű megtapasztalás volt? Amikor az életed egy pontján Isten felkapcsolta a villanyt benned, és rájöttél, hogy ő létezik. Egy teljesen új perspektívát nyitott számodra ez a felismerés, így van? És amikor hallottál Jézusról, hogy ő a testet öltött Isten, aki érted halt meg, a te bűneidet vette magára, és téged is megváltott, hogy örök életed legyen, amikor felismerted ezt, felismerted, hogy bár te bűnös vagy, és elesett vagy, és Isten nélkülész, de ő mégis szeret téged, és hogy Jézus mit tett érted, az egy óriási dolog volt. És akkor, amikor végül meghoztad a döntést, és te magad befogadtad Jézust a szívedbe, akkor egy teljesen új dolog jelent meg benned. Az Istennek a dicsősége, az Istennek az ereje. Igaz, hogy ez egy nagyszerű élmény volt? Azt mondja Pál apostol, hogy egy hatalmas dolog működik bennünk. Viszont ez a kincsünk, a bennünk élő Krisztus és az Istennek az ereje, az cserépedényekben van. És mi magunk pedig törékenyek vagyunk. Tehát a cserépedény az az emberi mi voltomnak a törékenysége, a kincsem pedig Jézus Krisztus, az, hogy ismerem őt, hogy ő bennem él, és hogy általa Isten ereje, szeretete, dicsősége az életemnek a része. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, mielőtt tovább mennénk, hogy az a kettősség, amiről Pál apostol beszél, az nem a bűn, nem a szentségtelenség, és nem a képmutatás kettőssége. Mert hogy van egy ilyenfajta kettősség is. Amikor emberek valójában bűnben élnek, és szentségtelenségben élnek, de a külvilág felé megpróbálják eladni, hogy ők igazak. Ilyen emberek is vannak, akik vallásos képmutatásban élik az életüket. De Pál apostol nem erről a kettősségről beszél, ilyen módon én sem erről a kettősségről beszélek ma. Figyeljétek meg, hogy hogyan kezdte a szakaszt Pál apostol. Úgy kezdte, hogy... Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét. Tehát három olyan dolgot is mond, ami kizárja azt, hogy a bűn vagy a szentségtelenség kettősségéről legyen szó. Mert azt mondja, hogy mivel ilyen nagyszerű elhívást kaptunk, hogy a Szent Szellem, az Új Szövetség, a megigazulás szolgálatát végezzük, ezért mit teszünk? Azt mondja, hogy elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Tehát pont, hogy arra törekszik, hogy ne legyen a szentségtelenség kettőssége az életében. Nem tart meg még a hátországban sem olyan dolgokat, amiről tudja, hogy az Istennel való kapcsolatát megrontanák. Azt mondja, hogy nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Azt mondja, nem járunk ravasságban. Ki, mit csinál az, aki ravasságban jár? Hogy azt jelenti, hogy eltitkolja a valós szándékait, a valós motivációit, és megpróbál valami mást mutatni manipulatív céllal és jelleggel. Pál apostol viszont azt mondja, hogy egy, elvetjük az életünkből a szégyenletes titkos bűnöket, kettő, nem járunk ravasságban, három, nem hamisítjuk meg az Isten beszédét. Tehát tiszták, becsületesek, igazak vagyunk. Szeretjük Jézust, és hitelesen akarjuk őt képviselni, de mégis van az életünkben egy kettősség. És tudjátok, ez az, amivel nekünk is meg kell küzdenünk, hogy én szeretem az Urat. Én nem a szentségtelenség kettősségében élem az életemet. Mert törekszek arra, hogy tiszta szívvel vele éljek, és valóságos közössége van vele, de mégis tapasztalom ezt a fajta törékenységet és erőtlenséget. Tehát ez a kettősség, amiről ez a kép szól, kincs a cserépedényben, ez az isteni erő megtapasztalásának és az emberi erőtlenség megtapasztalásának a kettőssége. Három kérdésről szeretnék beszélni ennek kapcsán. Az első kérdés az lesz, hogy miben nyilvánul meg a törékenységem, a második, hogy hogyan viszonyuljak a törékenységemhez, és a harmadik pedig, hogy milyen haszna lehet a törékenységemnek, ha egyáltalán lehet ennek haszna. Szóval, mivel nyilvánul meg a törékenységem? Pál apostol ezzel kapcsolatosan a következőt írta. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Látjátok? Ezeket a törékenységeket? Azt mondja Pál, hogy szorongatnak minket. Azt mondja, hogy kétségeskedünk, hogy üldöznek, hogy elhagyatottnak érezzük magunkat, mert elhagynak minket, hogy letipornak. Sőt, azt mondja, hogy szüntelen a halálnak a révén állunk. Tudjátok, hogy abban az időben nem volt egy ilyen támogató környezet az evangélium üzenete mellett. Úgyhogy akkor, amikor Pál és a munkatársai mentek mindenfelé, és hirdették a Jézusról szóló jó hírt, akkor nagyon gyakran az életüket tették kockára, és szó szerint konkrétan életveszélybe kerültek. Szóval ez az a kettősség, illetve ez az a törékenység, erőtlenség, amit Pál apostol megélt. Gondolkodtam azon, hogy az én személyes életemben hol találkozok a törékenységemmel. Szeretném, hogyha most egy picit együtt gondolkodnánk ezen, és én fel fogok sorolni egy néhány olyan szituációt, amiben én tapasztalom a törékenységemet. És akkor gondoljátok végig, hogy vajon a ti életetekben ez hogy van. Például tapasztalom a törékenységemet akkor, amikor hatnak rám a nehézségek. Mert az életünk az nem mindig könnyű helyzetekről szól, igaz? Hanem bele tudunk kerülni nehézségekbe. Kapcsolati nehézség, anyagi nehézség, munkahelyi nehézség, valamiféle fizikai probléma. Szóval belekerülünk nehézségekbe, és az a helyzet, hogy én nem tudok mindig olyan lenni, mint egy rendíthetetlen kőszikla. Nem tudok olyan lenni, hogy lepereg rólam minden. Hanem van, amikor nehézségbe kerülök, és egyszerűen ezek a nehézségek hatnak rám. Hogy egy nehéz helyzetben megijedek, vagy elbizonytalanodom, vagy fáj az, amikor nehéz helyzetbe kerülök, amikor nyomasztanak dolgok, amikor össze tudok zavarodni. Pál apostol azt írja, hogy szorongatnak minket. Amikor ilyen külső nyomás nehezedik rád, és érzed, hogy ez belül szorít téged, és nem tudod függetleníteni magadat attól, ami történik. Szokott ilyen veled történni? Vagy te olyan vagy, mint a kőszikla, mint az érc, olyan az arcod, és lepereg rólad minden nehézség. Soha nem érint meg. Igaz, hogy ilyenkor szembesülünk a törékenységünkkel. Vagy egy másik szituáció, hogy kísérthető vagyok. Egyszerűen bármennyire is szeretem az Urat, és őszintén nekiadtam az életemet, azt tapasztalom, hogy kísérthető vagyok. Hogy ott van bennem a bűnre való hajlam. Pál apostol ugyanerről írt a római levélnek a 7. fejezetében, amikor azt írta, hogy azt a törvényt találom magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ki az közületek, aki még úgy érzi, hogy kísérthető? Vagy ti már eljutottatok arra a pontra, hogy annyira krisztusiak vagytok, hogy soha meg nem érint benneteket a kísértésnek a szele. Igaz, hogy ez is a törékenységünknek egy darabkája, a kísérthetőségünk. Aztán van egy harmadik dolog, amit én magamban tapasztalok, hogy bizonyos helyzeteket nem tudok hirtelen jól kezelni. Belekerülök egy váratlan helyzetbe, és nem vagyok rá felkészülve, és már bocsánat a kifejezésre, de hülyén tudok viselkedni. És persze erre utólag jövök rá, hogy hát nem így kellett volna, és annyira béna voltam. Hát nem így kellett volna viselkednem ebben a helyzetben. És akkor szégyellem magam, vagy sajnálom, és visszaforgatnám az idő kerekét, és azt mondanám, lehetne még egyszer csapó kettő. Akkor most ezt másként csinálnám. Szóval vannak olyan helyzetek, amiket nem tudok hirtelen jól kezelni. Bután viselkedek, tanácstalanná válok, rosszul reagálok dolgokra. Ez is a törékenységemnek egy darabkája. Aztán egy következő szituáció. Van úgy, hogy elfáradok, kimerülök testileg is és lelkileg is. Én úgy vagyok vele, hogy amikor elfáradok, kimerülök testileg, akkor mentálisan is olyan frusztráltá válok. És nem tudok az lenni, aki szeretnék. Idegesítenek dolgok. Nincs türelmem. Nem tudom csinálni azt, amit kellene csinálnom, mert kimerült és fáradt vagyok. És ilyenkor is szembesülök a törékenységemmel. Aztán van egy következő dolog az életemben, hogy hát sajnos vannak a személyiségemnek árnyoldalai. Vannak olyan velem született tulajdonságaim, amelyeket így ennyi év után már önismeretre eljutva, azt kell mondanom, hogy ezt úgy szívesen kihagynám az életemből. Szeretnék másmilyen lenni, de mégis vannak a személyiségemnek árnyoldalai. Nem tudom, hogy ti mind tökéletes személyiséggel rendelkeztek-e, és csak erősségeitek vannak-e, de az a helyzet, hogy nekem nem. És akkor, amikor szembesülök a személyiségemnek az árnyoldalaival, akkor az megint azzal szembesít, hogy törékeny vagyok. Például lehet, hogy azt érzed, hogy nem vagyok olyan bátor, mint amennyire kellene. Vagy Nem tudok olyan talpra esett lenni, mint amennyire kellene. Ma látom másokra, olyan talpra esettek, érted? Mint a macska. Feldobják, leesik, a talpára érkezik. Én meg mindig a hátamra, vagy a fejemre. Nem jön össze ez nekem sehogy se. Nem vagyok olyan talpra esett. Vagy azt érzed, hogy én hajlamos vagyok elhagyni magamat. Mások olyan kitartóak tudnak lenni. Vagy, ha vannak, akik mindig szorgalmasak, én meg egyszerűen látom magam, hogy hajlamos vagyok a lustaságra. Vagy azt érzed, hogy hajlamos vagy arra, hogy elkeseredj, pedig nem kéne. Vagy pont azt érzed, hogy hajlamos vagy arra, hogy dübegurulj, és indulatba jöjj. Szóval vannak a személyiségünknek árnyoldalai. Persze, amíg fiatal az ember, addig ezt még nem tudatosodik benne, de ahogy idősödik az ember, önismeretre jut el, és akkor felismer, hogy ó, Istenem, annyi luk van ezen a vödrön. Bárcsak befoltozhatnám valahogy. Szóval ott van a személyiségemnek az árnyoldala, és törékeny vagyok miatta. Aztán egy következő szituáció, hogy van, amikor elrontok dolgokat. Nem tudom, ti szoktatok elrontani dolgokat. Van, amikor elrontok dolgokat, amikor hibázok, amikor nem úgy sikerül valami, ahogy szerettem volna. Én alapvetően olyan ember vagyok, aki azt szereti, hogyha jól sikerülnek a dolgai. De amikor nem jól sikerül a dolgom, akkor az csalódással tölt el. És érzem, hogy ó, Istenem, hát jó, szerettem volna jól prédikálni, de nem tudtam. Szerettem volna normálisan megoldani, de nem tudtam. És akkor érzem a törékenységemet. Lehet, hogy ti soha nem szoktatok hibázni, de gondolom igen. Szóval aztán van egy következő helyzet. Az is előfordul, hogy megbántok másokat. Bár nem ez a szándékom, mert én olyan szeretnék lenni, mint a légy, aki senkinek nem árt, de ezzel együtt mégis előfordul, hogy megbántok másokat. És ez problémákat okoz az emberi kapcsolataimban. Van úgy, hogy megbántom Orsit. Van úgy, hogy megbántom a gyerekeimet. Van úgy, hogy megbántalak téged. Lehet, hogy azóta hordozod a sebet magadba. Én még nem is tudok róla, de van ilyen, amikor elrontok dolgokat, amikor megbántok másokat, és ez megint csak a törékenységemet mutatja. Aztán előfordul olyan is, hogy bántanak a hitem miatt. Ha még nem régóta követed az Urat, lehet, hogy nem éltél át ilyet, de hogyha már régóta követed Jézust, akkor biztos vagyok benne, hogy volt már olyan szituáció az életedben, amikor a hited miatt valami hátrány ért. Amikor bántottak, amikor kigúnyoltak, amikor viccelődtek rajtad, vagy amikor kiközösítettek, vagy egyszerűen csak érezted egy olyan közegben, hogy te nem odavaló vagy, hogy te kívülálló vagy, valahogy nem akarnak befogadni téged. És ez is fájdalommal tudja eltölteni az embert, vagy ti mindig örültök neki? Mindig érzitek, hogy a dicsőség szelleme rátok száll, amikor esetleg a hitetek miatt valami hátrány ér bennetek. És tudjátok, néha olyan bénán tudunk viselkedni az ilyen helyzetben, hogy nem akarunk kimaradni, és akkor úgy akarunk csinálni, mintha mi is oda tartoznánk. Vagy éppen harciasan kiállunk az Úr mellett, és jól megmondjuk nekik, és nem tudjuk a krisztusi szeretetet közvetíteni. Tehát ezekben a helyzetekben is szembesülünk a törékenységünkkel. Aztán van egy következő helyzet, amikor a testem megbetegszik, és fájdalmaim vannak. Szokott ilyen történni veletek? Főleg, hogy haladunk előre a korba. Ugye Ábel még ezt nem annyira érzi, Betty már lehet, hogy kezdi. Én meg már benne vagyok. Abszolút. Hogy felkelek, és még mindig várat vagyok. Levegszek aludni. Ölkelek, még mindig váratnak érzem magam, és azt érzem, hogy már nem úgy mennek a dolgok, mint régen, amikor fiatalabb voltam. És itt fáj, ott fáj, és nem olyan a dolog. Pedig én nem ilyen akarok lenni, én fit szeretnék lenni. Én energikus akarok lenni, én üde akarok lenni, én vitális akarok lenni, de nem tudok mindig olyan lenni. És amikor ilyen vagyok, akkor megint azt érzem, hogy olyan törékeny vagyok. Aztán ott van egy következő szituáció, amikor szembesülök azzal, hogy rendszeresen időről időre küzdenem kell azért, hogy a hitben megálljak. Hogy az Isten jelenléte a lelkemben helyreálljon. Mert nem mindig olyan egyenletes az Isten jelenléte a lelkembe. Van, amikor eltűnik a lelkemből az Isten jelenléte. És akkor küzdenem kell azért, hogy valahogy helyreállítsam az Isten jelenlétét. Szóval ezek azok a szituációk az életünkben, és lehetne, hogy még vannak mások is, amikor szembesülünk a törékenységünkkel. Igaz, hogy ebben a kettősségben éljük az életünket. Egyfelől átéljük rendszeresen az Isten erejét, dicsőségét, és ez nagyon jó, mert valóban ismerjük Jézust. A másik oldalon pedig szembesülünk újra és újra ezekkel a törékeny dolgokkal, hogy törékenyek vagyunk. Nos, erről beszélt Pál, amikor azt mondta, hogy ez a mi kincsünk cserépedényekben van. A kérdés, hogy hogyan viszonyuljak a törékenységemhez, akkor most mit csináljak ezzel? Kössem fel magamat, húzzam le a WC-n, könyveljem el, hogy én egy ilyen félre sikerült keresztény vagyok. Mit csináljak? Titkoljam gondosan, senki ne, hogy észrevegye. Ha mit kéne ezzel csinálni? Legyek frusztrált? Mi a helyes hozzáállás ehhez a gyengeséghez? Szeretnék adni nektek 5 tanácsot a Biblia alapján, amit én magam tanácsként értettem meg a gyengeségekkel és a törékenységgel kapcsolatosan. Mielőtt ezt az 5 tanácsot elmondanám, hadd olvassak fel egy részt még a Bibliából, amit szintén Pál apostol írt le a korintusi második levélben, a 12. fejezetben. Ebben a fejezetben arról beszél Pál, hogy milyen nagy kinyilatkoztatásokat kapott Istentől, milyen nagyszerű dolgokat élt át, és beszél arról is, hogy burkoltan ugyan, és nem mondja ki, de hogy még mennyei elragadtatása is volt, és milyen csodálatos dolgokat élt át a mennybe, tehát érted? És utána pedig beszél az erőtlenségekről. És akkor ezt írja ebben a szakaszban. Tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjon. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mit beszél ez az ember? Látjátok, hogy teljesen más perspektívába helyezi a törékenységét? Egy krisztusi, isteni nézőpontból tekint a saját erőtlenségeire és a saját gyengeségeire. Mert eljutott erre a felismerésre. És szerintem nagyon fontos dolgokat tudunk megtanulni tőle, arra nézve, hogy mi hogyan viszonyuljunk a saját törékenységünkhöz. 5 tanácsot látunk, vagy megláthatunk ebből. Az első, hogy ne szégyeld. Ne szégyeld a törékenységedet. Ne keseregj miatta. Ne legyen bűntudatod miatta. Ne akard elrejteni. Sokszor mi keresztények valahogy úgy érezzük, hogy gondosan el kell rejteni a törékenységünket. Volt már ilyen kényszerérzeted? Nem szabad, hogy meglássák, hogy én törékeny vagyok. Nem szabad, hogy meglássák, hogy most nem olyan paszban vagyok, amilyenben egy jó kereszténynek kellene lenni. Hát ott mosolyognom kell, ott hangosan dicsérnem kell az Urat, és mindenkinek látnia kell, hogy én ott vagyok a szeren. A hitben erős vagyok, tiszta vagyok, szolgálom az Urat teljes elkötelezettséggel. Mindenkinek ezt kell látnia. És hogyha nem ezt érzem belül, akkor ez szégyennel tölt el. Vannak keresztények, akik úgy érzik, hogy a törékenységüket, az erőtlenségeiket, a gyengeségeiket gondosan el kell rejteniük a külvilág elől. Mert hogyha ez kiderül róluk, az megszégyenítő. Vannak olyan gyülekezetek is, ahol azt érzik az emberek, hogy nem mehetnek be úgy, hogy az ő törékenységüket megmutassák. Mindig jól öltözöttnek kell lenniük, jól fésültnek kell lenniük, mindig jól borotváltnak, jól sminkeltnek kell lenniük, már ahol lehet sminkelni, másik helyen meg nem. Szóval a lényeg az, hogy mindig meg kell felelni a standardnek ahhoz, hogy tudják, hogy ő a helyén van. Ő rendben van. Nézzétek, mit ír Pál apostol. Azt mondja, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Micsoda? Nem akarja elrejteni a törékenységét, hanem nyíltan és bátran beszél arról, hogy erőtlenségei vannak, hogy törékeny. Igen, úgy tűnik, hogy igen. A korintusi gyülekezetnek az első levélben azt írta Pál a 2. rész 3. versben, hogy és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Mert milyen érdekes, hogy ezt leírja. Emlékeztek a múltkor, amikor megjelentem nálatok, akkor erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg. Ott volt a törékenységem, és azt éreztem. Vagy gondoljatok Jézusra, hogy amikor tudta, hogy hamarosan elfogják, és a földi pályafutásának a legnehezebb időszaka következik, akkor elment a Getsemáné kertbe, és ott gyötrődött. De nem titkolta el. Nem azt mondta a tanítványok, na most ti menjetek el bevásárolni, vagy készítsétek elő a Pészak vacsorát, én meg itt egy kicsit elleszek egyedül. Hanem maga mellé vette három tanítványát, és azt mondta, hogy gyertek, virrasszatok, és imádkozzatok velem, mert szomorú az én lelkem, mint halálig. Tehát nem szígyelte az erőtlenségét. Te hogy vagy az erőtlenségeiddel? A törékenységeddel? Próbálod elrejteni? Szígyelled? Bűntudatod van miatta? Vagy pedig felmered vállalni? Az első tanács, hogy ne szégyeld a törékenységedet. A második tanács, hogy ne csüggedj el miatta. Ne érezd azt, hogy te bénább vagy, mint a többi. Ne gondold azt, hogy elszúrtad, hogy kudarcot vallottál. Nem szúrtad el, nem vagy bénább, mint a többiek. Mindenki béna. Nem vallottál kudarcot. Csak ugyanolyan ember vagy, mint mindenki más. A te kincsed is cserépedényben van. Te is egy cserépedényben vagy, egy cserépedény vagy, annak ellenére, hogy kincs lakik benned. Egyszerűen csak törékeny vagy. Tehát ne csüggedj el miatta. Azt mondta Pál apostol, ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Így kezdte a negyedik fejezetet. Aztán, amikor erről a cserépedény dologról ír, akkor azt mondja, hogy ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a belső emberünk megromlik is, illetve a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Tehát mit mond? Igen, tudom, hogy cserépedény vagyok. Igen, itt van a törékenységem, de nem csüggedek el miatta. Nem mondok le magamról, és nem hiszem el azt a hazugságot, hogy az Isten lemondott rólam a törékenységem miatt. A harmadik tanács, hogy fogadd el. Barátkozz meg a gondolattal. És ne akard letagadni ezt. Ne úgy tekints rá, mint egy olyan idegen dologra, amit mindenképpen le akarsz vakarni magadról. Fogadd el a törékenységedet mindaddig, amíg ebben a testben fogsz élni, addig ez a törékenység jellemezni fog téged. Azt írta itt Pál apostol, hogy amikor szembesült ezzel az erőtlenséggel, amit a sátánnak az angyala okoz neki. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mi lehetett, de az biztos, hogy a sátán állandóan próbálta őt elbuktatni. Egy külön angyalt rendelt Pál mellé. Hát, ha én lettem volna a helyébe, én is ezt csináltam volna. Elég nagy veszélyt jelentett Pál szolgálata az ő kis birodalmára nézve. Úgyhogy odaállított egy jó kigyúrt angyalt valamilyen módon, és azt mondta, te kínozzad őt. Dugd be a seprűnyelet a küllők közé, akárhányszor felül a biciklire. Próbáld elbuktatni. Gáncsolt ki, gyötörd őt, ne hajt. Megállítani nem fogjuk tudni, de legalább keserítsük meg az életét. Hát a sátánnak kb. Ez a hozzáállása. És azt mondja Pál, hogy mikor ezzel szembesült, azt mondta, nem jó ez így. Ott van az az erőtlenség bennem, ez a törékenység, nem jó ez így, ez meg akarok szabadulni tőle, én mindig dicsőségbe akarok járni, én mindig szabadon akarok lenni ettől. És akkor az Úrhoz jött és könyörgött, Uram, szabadíts meg ettől. Nem szabadította meg. Akkor még egyszer imádkozott. Uram, nem hallottad az előbb, ha nem hallottad volna. Újra mondom, szabadíts meg ettől. Nem szabadította meg. Harmadszor is kinyörgött, mire az Úr szólt, azt mondja, Pál, ne túráztasd magad. Fölösleges. Ettől nem foglak megszabadítani téged. Ez veled marad. Mindaddig, amíg ide nem érsz hozzám. Amikor ide érsz hozzám, akkor szabad leszel. Akkor már nem lesz ott. De addig, amíg a földön járulsz az utadat, barátkozz meg azzal a gondolattal, hogy ez a törékenység, ez az erőtlenség veled lesz. És azt olvassuk, így mondta, hogy emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. És utána azt mondja Pál, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Mit mondott neki Isten? Azt mondja, figyelj Pál, igen, ott van a te törékenységed, de tudod, a kegyelem az nem a te törékenységedről szól, hanem az én szilárdságomról. A kegyelem az nem a te tökéletlenségedről szól, hanem az én tökéletességemről szól. És lehet, hogy te törékeny vagy, lehet, hogy erőtlen vagy, de én ezzel együtt szeretlek téged. És a te törékenységed engem nem gátol meg semmiben. A te törékenységed nem gátol meg abban, hogy én használjalak téged egyáltalán. Én használni foglak téged úgy, ahogy vagy, úgyhogy ne aggódj emiatt. Elég neked az én kegyelmem, hidd el. És nézzétek, mit mondott Pál utána, amikor ezt felfogta, akkor azt mondta, jó, rendben. Akkor innentől kezdve dicsekszem az erőtlenségeimmel. Nem úgy tekintek rá, mint amit az életemből ki kell vetni, hanem úgy tekintek rá, mint amit Isten kegyelme kipótol. Tehát mit tett Pál? Elfogadta a törékenységét. Fogadd el a törékenységedet. A harmadik, illetve a negyedik tanács, hogy bízd az Úrra. Ezt tette Pál is. Már az elején ezt tette, amikor őt kérte, hogy szabadítsa meg, de akkor, amikor felismerte, hogy nem fog ettől megszabadulni, hanem Isten kegyelme lesz vele, akkor pedig azért bízta az Úrra. És mindig jött, hogy Isten az ő kegyelmével segítsen rajta. A zsidókhoz itt levélben van egy nagyon bátorító ige, a 4. fejezet 15-16. Versében, ahol azt írja a Biblia. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Milyen bátorító ez a része, nem? Ami Urunk, ami megváltunk, ami főpapunk. Ő meg tud indulni az erőtlenségeinken, együtt érez velünk. Miért? Azért, mert ő is emberként itt élt ezen a földön, és pontosan tudja, hogy mit jelent küzdeni az erőtlenségekkel. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tehát bízd az Úrra. Ha szembesülsz a törékenységeddel, hogyha egy ilyen árnyékos ponton vagy, akkor gyere Jézushoz, és mondd el neki, és bízd rá, és kérd az ő kegyelmét, és ő meg fog erősíteni téged, és segíteni fog rajtad. Az ötödik tanácsom, hogy ne arra építsd az identitásod. Nagyon fontos kérdés, hogy mivel azonosítjuk magunkat. A törékenységünkkel azonosítjuk magunkat, vagy pedig a bennünk lévő kincsel azonosítjuk magunkat. Miben gyökerezik az identitásom? Abban, hogy Krisztus bennem él, hogy új teremtés vagyok, hogy az ő ereje működik bennem, vagy pedig azzal, hogy milyen erőtlenségek és törékenységek jellemzik az életemet. Figyeljétek meg, hogy Pál hogyan használta ezt a kifejezést. Azt mondta, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Tehát nem azt mondta, hogy a cserépedényeinkben kincs van, hanem azt mondta, hogy a mi kincsünk cserépedényekben van. Tehát a kincsel kapcsolatban fogalmaz úgy, többes szám első személyben, birtokos esetben, hogy ez a miénk. A kincs a miénk, és a cserépedényben van. Tehát a kincsel azonosul, és a tudomásul veszi, hogy ez a kincs a cserépedényben van benne. És nem azt mondja, hogy mi cserépedények vagyunk, és van bennünk egy kincs. Értitek? Tehát mivel azonosítja magát? Ő Krisztussal azonosítja magát. Azzal, amit kapott, azzal az isteni erővel azonosítja magát. És egyszerűen a teljes szemlélet mondja arról szól, hogy a cserépedény az most van, az ideiglenes, az pillanatnyi, de el fog múlni. És eljön majd az a korszak az életünkben, amikor az már csak a múlté lesz. És azért nem arra fogok fókuszálni, hogy most gyenge vagyok. És nem az erőtlenségemmel fogok foglalkozni, hanem az Istennek az erejével, amelyik bennem lakik. Figyeljétek meg, hogy hogyan fogalmazott. Azt mondja, hogy tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Figyeljétek meg, hogy mire helyezi az identitását, mit hangsúlyoz. Azt mondja, hogy ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk napról napra megújul. Tehát nem a cserépedénnyel fogok foglalkozni, hanem a kincsel. Azt mondja, hogy az a szenvedés, amit most átélünk, az pillanatnyi és könnyű. De mit fogunk, mi vár ránk? Egy minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőség. Azt mondja, hogy nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. A láthatók azok csak ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezért fontos, hogy még ha szembesülök is a törékenységemmel és az erőtlenségeimmel, akkor ne azzal azonosuljak. Fogadjam el, hogy ott van. Ne szégyenkezzek miatta. Bízzam az Úrra, vállaljon fel, de ne azzal azonosítsam magamat. Hanem azonosítsam magamat azzal a kincsel, a bennem élő Krisztussal, mert én az övé vagyok. És végül hadd szóljak egy néhány szót arról, hogy milyen haszna lehet az életünkben ennek a törékenységnek. Lehet, hogy azt gondoltad eddig, hogy ennek semmi haszna nincs. Ez csak rossz nekem. Ez visszahúz engem. Ez mindig beleköp a levesembe. De mégis, ahogyan a Bibliát olvassuk és megfigyeljük Pálnak a szemléletét, akkor azt látjuk, hogy bizony nagyon értékes haszna is van az életünkben ezeknek a gyengeségeknek. A Róma 8.28-ban azt írja a Biblia, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És képzeljétek el, hogy matematika órán ülünk, és a tanár oda megy a táblához, és felír egy képletet a táblára, és azt mondja, ezt pedig tudjuk. És utána felírja az egyenletet, és azt mondja, hogy amit tudunk, annak a segítségével kell kiszámolnunk az egyenletnek az eredményét. Nézzétek, mit mond Pál. Azt mondja, hogy azt pedig tudjuk, tehát valami biztos így van, hogy akik Istent szeretik, azoknak mi szolgál a javukra? Minden. Te szereted Istent? Ha szereted a szívedből Istent, akkor tudd meg, hogy minden a javadra szolgál. Még a törékenységed is. Az erőtlenségeid is. A kérdés csak az, hogy hogyan. Na ezt az egyenletet kell megoldanunk. Hadd soroljak fel gyorsan öt olyan dolgot, amiben hasznunkra lehetnek az erőtlenségek. Az első, hogy segít alázatosnak maradnom. Ha mindig a dicsőség, mindig az erő, mindig az isteni, nem is tudom, jelenlét árasztaná el bennünket, akkor könnyen gondolnánk azt, hogy ez a mi érdemünk. Pál apostol azt mondta, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a nagy erőt ne önmagunknak tulajdonítsuk. Minden alkalommal, amikor szembesülök a törékenységemmel, akkor helyére kerül az, hogy én önmagamba ki is vagyok. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszük. És csak akkor tud a szőlővessző gyümölcsöt teremni, ha a szőlőtőn marad. És nálam nélkül semmit nem tudtok tenni. Úgyhogy a törékenységünknek a megtapasztalása segít nekünk abban, hogy alázatosak maradjunk. Pál azt írta, hogy tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön. Miért? Hogy el ne bizakodjam. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy felfúvalkodjunk. Hogy amikor sikerek vannak, akkor magunknak tulajdonítsuk a sikert. Amikor Isten cselekszik valamit általunk, akkor botor módon úgy gondoljuk, hogy ezt mi csináltuk. De ez nem így van, hanem ő működik rajtunk keresztül. Ezért a törékenységünk és az erőtlenségek segítenek nekünk abban, hogy alázatosak tudjunk maradni. A második dolog, amiben segít a törékenységünk, hogy közel tart Istenhez. Mert emlékeztet mindig arra, hogy szükségem van rá. Sőt, rákényszerít arra, hogy folyamodjak hozzá. Akkor, amikor jól megy sorom, akkor azt gondolom, erős vagyok. De amikor botlok, amikor tapasztalom a törékenységemet, akkor újra kényszertelen vagyok az Úrhoz menni. És ez az Isten kegyelme, ahogy szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Akkor, amikor bajba vagy, amikor nehézségben vagy, akkor tudod, hogy hova kell menned. És a törékenységünk ebben is segít bennünket. Azt mondja Pál, hogy emiatt háromszor kértem az Urat. Tehát szembesültem az erőtlenséggel, kértem az Urat. Megint szembesültem, megint kértem az Urat. Megint szembesültem, megint kértem az Urat. Az Ur azt mondta, nem veszem el, de ettől kezdve, meg azért kérem, hogy segítsen rajtam. Tehát közel tart bennünket Istenhez a törékenységünk. Egy harmadik haszna a törékenységünknek, hogy újra és újra megtapasztaltatja velünk Istennek a kegyelmét. A kegyelem miről szól? Arról szól, hogy Isten nem az érdemeim szerint bánik velem. Fel tudod idézni azt, amikor valaha átélted az életedbe Isten kegyelmét. amikor szembesültél az alkalmatlansággal, a bűnöddel, a tisztátalanságoddal, és odajöttél az Úrhoz, és azt érezted, hogy ő szeret téged ezzel együtt, hogy nem ítél el téged, hogy nem vet el téged, hanem felemel téged. Éltél már át ilyet? Igaz, hogy ez milyen nagyszerű élmény? Valójában az Isten iránti szeretetünket a kegyelem megtapasztalása gyújtja ránkra. Tudod, miért tudod szeretni is Jézust? A kegyelem miatt. Ha soha nem élted volna át a kegyelmet, nem tudnád szeretni őt. Az az asszony, aki bement sírva, a könnyeivel mosta Jézus lábát, és a hajával törölgette. Miért érezte annyira, hogy szereti Jézust? Azért, mert sok bűne bocsátatott meg. Mert átélte a kegyelmet. És ez ugyanígy van az életedben is. Azért lettél Jézusé, mert annak idején először átélted azt, hogy ő szeret téged a bűneid ellenére. Tudjátok, hogy a kegyelmet újra és újra át kell élnünk, mert nincs hatékonyabb olaj a tűzre. Nincs hatékonyabb gerjesztő ereje az Isten iránti szeretetünknek, mint az ő kegyelmének az átélése. Úgyhogy akkor, amikor pofára esek, amikor szembesülök a törékenységemmel, az erőtlenségemmel újra, bármilyen helyzetben is, és jövök az Úrhoz, és megint érzem azt, hogy szeret engem ennek ellenére, és hogy nem erre tekint, akkor mi történik bennem? Újra átélem a kegyelmet. És fellángol bennem az ő iránta való szeretet, ragaszkodás, szenvedély. És azt mondom, Uram, hogy akarnék másé lenni, mint a tiéd? Hogyan akarnék másként élni, mint veled, amikor te ilyen vagy? Tehát a törékenységünk segít abban, hogy újra és újra megtapasztaljuk Isten kegyelmét. A negyedik dolog, hogy a törékenységünk utat nyit Isten ereje számára az életünkbe. Mert amikor elfogyott a mi lehetőségünk, és azt mondjuk, Uram, nekem nem megy, csinál te. Akkor Isten azt mondja, na hát erre vártam. Sokszor Isten azért nem fér hozzá az életünkhöz, mert nem engedjük, hogy hozzáférjen. Mert mi okosak vagyunk, bölcsek vagyunk, ügyesek, nekünk van még 3 ötletünk, és azt azért mégis ki akarjuk próbálni. És amikor már elértünk oda, ahova a part szakad, akkor azt mondjuk, Uram, nem lenne valami gondolatod? Nem tudnál valamit te is csinálni? És az Úr azt mondja, na jó, akkor most jövök én. Nézzétek, mit írt Pál. Azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy az Isten ereje az én erőtlenségemben ér célhoz. És ezért valójában akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok. Miért? Mert amikor tudom az erőtlenségemet, akkor szabad teret engedek az Isten erejének. És akkor tudom, hogy az Isten ereje, én most már egy dolgot akarok csak, hogy az Isten ereje érjen mindig célt az életembe. Én mindig hátra állok. De ha szükségem van arra, hogy újra és újra szembesüljek a törékenységemmel. És végül egy ötödik dolog, hogy a törékenységem az álhatatossá és kipróbáltá tesz. Miért? Mert amikor újra felkelek, amikor újra az Úr kezébe teszem, akkor ezáltal edződök. És az álhatatosság növekszik bennem, és a kipróbáltság. Ahogyan Jakab apostol ír erről, az első fejezet 2. versétől, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Mert az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Nézzétek, mit nem által Jakab kimondani. Azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tehát amikor egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol kezded érezni a magad határait, és kezd a törékenységet felszínre bukkanni, na akkor örülj, mert ez lehetőséget ad arra, hogy Isten formáljon téged, hogy tanítson neked valamit, hogy kipróbáltá tegyen, és hogy fejlesszen téged az álhatatosságban. Úgyhogy ez egy ötödik haszna a törékenységnek az életünkben. Szóval, akkor összegezve mindazt, amiről szó volt, kaptunk egy hatalmas kincset. Amikor megismertük Jézust, amikor Isten világosságot gyújtott a szívünkbe, akkor beköltözött Jézus hozzánk, és vele együtt beköltözött az isteni erő, az isteni dicsőség, Isten maga, és ez egy csodálatos dolog. És arra vagyunk elhívva, hogy vele éljük az életünket, hogy újra és újra az ő ereje felemeljen bennünket. De el kell fogadnunk azt, hogy mi törékenyek vagyunk. És ez a hatalmas kincs, ez az isteni erő, ez bizony cserépedényekben van. Úgyhogy ne szégyeld a törékenységedet. Ne csüggedj el a törékenységed miatt. Fogadd el a törékenységedet. Bízd Jézus Krisztusra a törékenységedet. Ne azzal azonosítsd magadat, hanem a benned élő Krisztussal. És engedd, hogy Isten még ezt is a javadra fordítsa. Amen. Szóval fogadd el az erőtlenségedet, és élj Isten erejéből. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te ismersz bennünket. Pontosan tudsz rólunk mindent. Te látod, hogy mi önmagunkban cserépedények vagyunk, törékenyek és erőtlenek. De köszönjük, hogy te kiválasztottál bennünket arra, hogy kincset helyez belénk. Köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy te saját magad belénk költöz. Köszönjük, hogy világosságot gyújtottál a bensőnkben is. Megismerhettünk téged Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, hogy megtisztítottál bennünket, hogy a te tulajdonodba vettél, és hogy belénk költöztél. Úrunk, köszönjük, hogy veled élhetünk. Köszönjük, hogy értékessé vált az életünk miattad. Köszönjük, hogy becsben tartasz bennünket. Köszönjük, hogy méltóságunk van. Azzal együtt, hogy még mindig törékenyek vagyunk. Uram, köszönöm neked, hogy nem a törékenységünkre tekintesz, hanem szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm neked, hogy a mi erőtlenségeink, törékenységünk nem jelent akadályt a te számodra. Köszönjük, hogy nem azzal azonosítasz már bennünket. Köszönjük, hogy új teremtéssé tettél. Uram, köszönjük neked, hogy nem kell félnünk emiatt. Köszönjük, hogy nem kell szégyenkeznünk, hogy nem kell letagadnunk. Köszönjük, hogy felvállalhatjuk azt, hogy mi magunktól erőtlenek vagyunk. Uram, olyan jó a te kezedbe helyezni önmagunkat, úgy, ahogy vagyunk. Olyan jó teljes szabadságban lenni nála, teljes elfogadottságban. Olyan jó, hogy felszabadítottál bennünket a megfelelési kényszernek, a bizonyításnak, a kiérdemlésnek a nyomása alól. Uram, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád szabadon, természetesen. Köszönjük, hogy semmi egyebet nem kérsz tőlünk, csak azt, hogy bízzunk benned, és adjuk neked önmagunkat. Uram, mi úgy vagyunk itt ma délelőtt, hogy neked adjuk önmagunkat. Rád bízzuk önmagunkat. Legyen tiéd a dicsőség ezért. Elfogadjuk az erőtlenségünket. De a te erőd által kívánunk élni. Ámen.
Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.